Indult a felvétel?
Indult, hát.
Jó.
Szerintem akkor csapjunk a lovak közé.
Csapjunk bele.
Megvárjuk, még mindenki megtalálja a helyét. Nagyon szép jó estét kívánok kedves minnyájuknak. Nem tudom, tényleg minden tisztelet megilleti önöket, amiért ebbe a locsposba, meg esőbe eljöttek. Nem volt olyan gondolatuk, hogy jobb lenne otthon maradni? Nekem volt. No, a ma esti témánk, folytatjuk a kauzális testtel foglalkozó előadásokat. Ugye az egésznek az apropóját az adja, hogy novemberben megjelent ez a jó kis vaskos könyvünk, a kauzális test, a Powell sorozat negyedik részeként. És hát novemberben ebből már egy előadás volt, a lélek, vagy az egyéniség, vagy a felsőjén, magasabbén megszületéséről, a csoportlelkek kialakulásáról és a lélek születéséről. Ma pedig egy olyan témát emeltem ki, amely hát igencsak érdekes és izgalmas. Noha az elmúlt időkben már volt néhány előadás arról, hogy innen lentről mi hogy látjuk ezt a magasabbént, vagy felsőjént, vagy hogyan lehet kapcsolatot teremteni vele. Most megfordítjuk a folyamatot, és megpróbáljuk megnézni a magasabb én szemszögéből, szemüvegén keresztül. Tehát ezért hosszú szülés volt, hogy milyen címet is adjunk neki, és hát végül is ez lett, hogy a lélek kapcsolata a halandó emberrel, a halandó személyiséggel. Ide mottónak azt írtam, hogy ami a csendhangjának egyik kulcsmondata, hogy légy szerény, ha a bölcsességet keresed, és légy még szerényebb, ha rátalálsz arra. Szóval ez az a téma, a lélek, vagy az egyéniség, vagy a magasabb énnel kapcsolatos hát elképzelések, tanítások, amik rengeteg lehetőséget adnak arra, hogy egyes emberek elszálljanak, beképzeltek legyenek, többet gondoljanak magukról, mint amik valójában. És ma este ezzel az előadással a legfőbb célom az, hogy megmutassam, hogy miért van minden okunk a szerénységre, és hogy valójában hol is tartunk ahhoz képest, ahol esetleg eljutunk majd az emberi fejlődés végére. Ez valószínűleg nem a jövő héten lesz, még csak nem is a jövőre. Megkapták azt hiszem valamennyien az előadásnak a ilyen vázlatszerűen kinyomtatott szlájdjait. Én nem tudom, hogy eljutok-e a diák végéig ma este, de igazából nem is ez a fontos, hiszen tényleg a diákanyag ebben a könyvben megtalálható sokkal részletesebben, tehát hogyha felkeltem valakinek az érdeklődését, hát akkor elolvashatja ezt a könyvet. Na most próbáltam itt néhány gondolatot, és lehet, hogy egy picit hosszú bevezető lesz, de ez a téma bevezetéséhez tartozik, hogy hogyan ezt a bizonyos lélek vagy egyéniség, a halhatatlan rész, amelyik utazik testetöltésről testetöltésre, és hát igazából két megközelítéssel találkozhatunk napjainkban ezzel kapcsolatban. Az egyik az ősi bölcsesség, és kifejezetten azt írtam, hogy ősi bölcsesség, és nem az, hogy teozófia. Mert az ősi bölcsesség, ehhez ugyanúgy én legalábbis beleértem az ősi vallásokat, amelyeknek nagyon komoly ezoterikus oldaluk van, a hinduizmustól kezdve a buddhizmusig, a kabbalától a hermetikus tanításokig, és így tovább. Tehát ezt nevezném az ősi bölcsesség oldalának. Illetve a másik oldallal bajba voltam, hogy milyen fogalmat írjak, szóval ez a korunknak, a 20. század végének, 21. század végének ez a kicsit ősi bölcsesség light stílusa. Jobb híján azt írtam, hogy New Age, és természetesen tisztában léve azzal, hogy a New Age-en belül is vannak nagyon komoly irányzatok, tanítások, de mégis ez mostanában ebben a felgyorsult világban élő embernél merülnek fel ezek a megközelítések, gondolatok. Az első ilyen megállapítás vagy megközelítés, hogy az ősi bölcsesség szerint és a teozófia szerint, és ugye erről szólt az említett novemberi előadás is, hogy a lélek, az emberi lélek, tehát az ember halhatatlan része, egy fejlődési folyamat eredményeként megszületik, és a folyamat kezdetén egy fiatal lélek, fejletlen lélekről van szó, amely aztán fokozatosan az emberi fejlődés végére tulajdonképpen minden tudóvá válik, minden hatóvá, addig nem léphet ki az emberi fejlődésből, amíg meg nem tanult mindent, ami emberként megtanulható. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy jó, hosszú folyamat mindenképpen. Szokták erre mondani, hogy na de hát akkor, hogyha valami megszületik, akkor, tehát ha valaminek kezdete van, akkor végének is kell lennie. Ez tökéletesen így van, amikor halhatatlan lélekről beszélünk, akkor valójában hozzá szoktuk tenni, hogy halhatatlan, mármint ebből a földi ember perspektívájából, a földi ember időfogalmát tekintve, relatíve valóban halhatatlan. De, mint ahogy a világegyetem is, ha egyszer megszületik, akkor annak valamikor beláthatatlan időtávlatokon belül egyszer vége is van. Ez ugyanúgy igaz az emberi lélekre is. Nem megszűnik, hanem visszahúzódik teremtő atyába. Tehát a periodicitás törvénye egységes a mindenségben, és születés, fejlődés, visszahúzódás, pihenés. Majd új ciklusok kezdődnek. Ez az emberi lélekre ugyanígy igaz. Ezzel szemben a mai modern irányzatok nagyon gyakran azt állítják, hogy a lélek már most mindenható és mindentudó, és gyakorlatilag készen áll a tovább lépésre. Nem tudom, önök hányszor találkoztak ezzel a kijelentéssel, hogy valaki azt állítja magáról, hogy neki ez az utolsó testetöltése. Előfordul. Vannak ilyen különböző ezoterikus magazinok, elixír, ezotér, és hát ebben vannak olvasói levelek, és hát nagyon gyakran ezt le is írják emberek, hogy igen, szóval nekik ez most már az utolsó testetöltésük, és hát nyilván ez emögött az áll, hogy ők már annyira fejlettek, hogy ugye azt mondtuk, hogy akkor van vége az emberi létnek, hogyha mindent megtanult, ami a emberként megtanulható. Tehát ők már tulajdonképpen mindent megtanultak, ami emberként megtanulható. Ez megint a szerénység, vagy a büszkeség, hagyd ne mondjam, beképzeltségnek a két állapota, mert hogyha a lélek fejlődik, akkor lehet fiatal, nem mindent tudó, de potenciálisan majd egyszer azzá váló, illetve a másik oldalról én már mindent tudok, ez az utolsó inkarnációm. Na most a másik ilyen, következő ilyen pont, ami a két megközelítés közötti különbséget próbáltam ide felírni, az ősi bölcsesség szerint az életben a nehézségeinket, a problémáinkat, az tulajdonképpen a karma működésének az eredményei, tehát ha most valami problémánk van, bajba vagyunk, annak az az oka, hogy valamikor, lehet, hogy ebben az életben 10 évvel ezelőtt, 5 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt, csak nem is emlékszünk rá, vagy ebben az életben úgymond elszúrtunk valamit, de az is lehet, hogy még egy korábbi életben, tehát a problémáinknak a gyökere az saját magunkban van, és az ok-okozat törvénye tette elénk, hozta elénk ezt a problémát, ami megoldásra vár. Hát ez megint egyfajta szerénységet feltételez, hogyha ezt valaki elfogadja, tehát nem másba keresi, kell keresni a hibát, meg kimenni, tüntetni ide a nagykörútra, hogy miért vagyok én ilyen bajba, a karma működik. Ezzel szemben szintén nagyon gyakran szoktam olvasni ilyen olvasói levelekbe, hogy úgy gondolják emberek, hogy hát azért vannak problémáik, és azért vannak ilyen nagyon komoly nehézségeik, mert a lelkük önként vállalta ezt a nehézséget. Mint egy szolgálatként, vagy áldozatként, stb. Na most ez megint két nagyon különböző megközelítés, mert az egyik azt mondja, hogy hát ha már bajba vagyok, akkor legalább ilyen magasztos bajba vagyok, mert szóval megint olyan fejlett vagyok, hogy az én lelkem már ilyen áldozatokat vállal magára, tehát magasztosan vagyok bajba. A másik megközelítés pedig azt mondja, hogy hát bajba vagyok, de nem a magasztosság miatt, hanem azért elszúrtam. Tehát valaki a lélek esetleg egy más testet töltésébe elszúrta. Na most, ezzel kapcsolatban jut az eszembe, hogy szintén egy ilyen megközelítés kérdése, és ezt, hogy lélek, meg földi ember, hogy amikor arról beszélünk, hogy hát a lelkem, meg a magasabb énem, vagy felsőbb énem, Müller Pétertől lopom a gondolatot, aki azt mondta erre, hogy nem Müller Péternek van lelke, hanem a léleknek van Müller Pétere. Óriási különbség megint megközelítésbe. Mert hogyha az én lelkem, ugye ez enyém, akkor az arra van, hogy miért van valamink, hogy az életünket könnyebbé tegye, meg a céljainkat elérését segítse, tehát úgy, mintha egy tulajdonom lenne. Viszont ha megfordul a tulajdon, tehát a birtokos és a birtok viszonya, abban a pillanatban megfordul a feladat is, hogyha léleknek van embere, akkor az embernek mi a dolga? Az, hogy a lélek működését könnyebbé tegye és a céljainak elérését segítse. Tehát ez megint egy nagyon különböző megközelítést jelent. Ugyancsak, tehát hogy a lélek olyan családba és nemzetbe születik, ahová a karma urai vezetik azt vagy őt, mondja az ősi bölcsesség, ezzel szemben a legújabb nézetek, legújabban szeretik azt hangsúlyozni az emberek, hogy azért születtem ebbe a családba, mert a lelkem ezt választotta ki. Tehát ez megint egy ilyen saját, úgy látta jónak, nagyon gyakran lehet ezzel találkozni. Na most itt felajánlanék egy ilyen kis hasonlatot, hogy amikor a fizikai világból, hogy amikor megszületik egy csecsemő, akkor eleinte semmiben nincs döntési joga. Az anyukája dönti el, hogy mikor teszi tisztába, mikor pelenkázza be, mikor fürdeti, mikor teszi le aludni, stb. Jelezhet, sírhat, de akkor sem ő dönt. Aztán telnek az évek, tudom én, óvodába megy, még mindig nem a kisgyerek dönt, hogy hova akar óvodába járni, mert még mindig a szülei döntenek helyette, ahogy meg lehet oldani. Telnek az évek, és aztán valamikor, amikor letelt a 2x7 év, ugye 14 év körül, ismét egy változás, középiskola, no általában akkor már megbeszélik egymással. Tehát akkor már szülők és a gyereknek a közös döntése, telik tovább az idő, nem akarom ragozni, de amire teljesen felnőtté válik, akkortól kezd, tehát önálló életet kezd, onnantól élesedik be a dolog, hogy ő dönt, tehát dönthet különböző dolgokba, sőt döntenie is kell. A lélekkel is, vagy az egyéniséggel is pontosan ugyanígy van, hogy kezdetben abszolút nincs döntési joga, a karma törvényének, ha úgy tetszik, játékszere. És majd csak később, felnőttként, úgymond felnőttként, lesznek bizonyos kérdésekben döntési lehetőségei, de mindaddig, amíg karmát teremt magának az ember az életbe, addig a karma urai fognak dominálni. Ugyanis ne felejtsük el azt, hogy éljük az életünket, emberekkel teremtünk kapcsolatot, jót, rosszat, szeretjük egymást, utáljuk egymást, barátok vagyunk, ellenségek vagyunk, stb. Ez mind karmateremtő mozzanat. És egy következő életben ezekkel az emberek úgy kell alakítani a viszonyokat, hogy lehetőség legyen a karmikus tartozásokat, meg adósságokat, meg követeléseket egymással lerendezni. Na most ezt egy kevéssé fejlett, vagy akár egy fejlett lélek is képtelen átlátni, hogy neki hova és mikor kell megszületnie, hogy azzal is, meg azzal is, meg azzal is, meg még azzal a 150 emberrel találkozhasson, hogy le tudja rendezni a kapcsolatait, viszonyait. Tehát ehhez egy olyan, az okkult írások által karma urainak nevezett magasztos lényeknek az irányítása kell, akik képesek átlátni az ember milliók és milliárdok egyéni karmáinak összefonódását, és ők azok, akik meghatározzák, hogy hova, melyik családba szülessen meg valaki. És végül, amit ide felírtam utolsó pontként, hogy a lélek egy időben csak egyetlen személyiségben ölthet testet, ez azt jelenti, hogy egy isteni szikra, vagy más néven monád, egy egyéniség, egy fizikai test. Nincs kettő, három, stb. Ezt az okkultizmus egyik törvénye. Ezzel szemben a mostanában óriási divatja van annak, hogy a lélek egy időben több személyiséget is magára ölthet, könyvek tucatjai jelennek meg a duál lélek témakörbe, aztán utána az érdekes szituációk akkor fordulnak elő, amikor megjelenik a harmadik is, és akkor hogy kezeljük, ez már triál, esetleg a negyedik is, és akkor ez már kvadrál, vagy, és onnantól kezdve bezavarodik az egész. Na most... novemberben én felejtettem el kikapcsolni, úgyhogy nekem szólalt meg. Tehát ez a két megközelítés, talán nem lepődik meg senki rajta, hogy itt mi az ősi bölcsesség szerinti megközelítést fogjuk a továbbiakban használni, és akik rendszeresen járnak előadásra, ezt már unalomig ismerik ezt az ábrát, mégis ahhoz, hogy egész biztosan ugyanarról beszéljünk, ahhoz ezt mégis ide be kellett tennem. Ez az ember felépítését mutatja, az ember tudatának a felépítését. Abba nem mennék bele, hogy a létezés ugye, hét síkra osztja, vagy hét síkon keresztül mutatja be a teozófia. Ez egy modell, a alsónak a fizikai síkot, ahol az ember eszköze a sűrű fizikai test. Vannak olyan modellek, amelyek az éterikus energiatestet tekintik egy másik síknak, és azt mondják, hogy asztromentális eszköz, ez így egybe az érzelmi gondolatai. Más modellek azt mondják, hogy a sűrű fizikai és az éterikus, az tehát az a fizikai test, és külön beszélnek asztrális és külön mentális síkokról. Ez is teljesen rendben van. A lényeg, hogy hát ugye itt látszik a sűrű fizikai test, körülötten az éterikus aurának, egészség aurának nevezett energiatest, illetve a körül az asztrális test, illetve a mentális test. Na, ez az a személyiség, ami halandó. Ugye először a fizikai halállal a fizikai test és az éterikus test válik le, átkerül a maradék személyiség, az asztrális mentális test az asztrális világban, ami ugye a keresztény vallás úgy nevező, hogy pokol, meg purgatórium, meg elízium, tehát attól függően, hogy melyik alsik, azt követően a második halálnál, amikor az asztrális test is felbomlik, szétbomlik, akkor átkerül a mentális testbe. Na, ezt nevezi a keresztény világ mennyországnak, vagy a más néven Devacsánnak szoktuk ezt nevezni, de ez is még a halandó világhoz tartozik. Na most a lényeg az, hogy erről beszélünk, erről a sárgával írt részről. Ezt a teozófiai irodalom egyéniségnek nevezi, ez a halhatatlan rész. Ugye ezt mindig el szoktam mondani, hogy vigyázni kell a lélek meg a szellem kifejezésekkel, amikor az ember egy könyvet olvas, mert hát szinte írója válogatja, hogy melyik fogalmon mit ért. Általában a kauzális testet, tehát a felsőbb gondolatok, az elvont gondolatok testét, világát, és a buddhikus testet, ami az egység világa, az indiaiak ezzel együtt úgy nevezik, hogy a tiszta értelem világa, vagy más néven az intuíció világa. Ezt a kettőt nevezhetjük igazából léleknek, illetve az atma síkján, a nirvánai síkon megjelenése, általában ezt szokták szellemnek nevezni, de mindez nem más, mint a monádnak, az isteni szikra hármasságának a tükröződése. Ez azt mondja ez az ábra, hogy az istenség önmagát, tehát ugye hét létezés, hét síkjáról beszélünk, a legmagasabb az isteni sík, egyel lejjebb tud jönni, és ezek az isteni szikráknak, a monádoknak ott jelennek meg, az emberben lévő isteni szikra, hogy te is az vagy, tehát a bennünk levő istenség, de ez nem tud a második síknál lejjebb jönni, ahhoz, hogy a világ többi részét is eláraszthassa saját energiájával. Eszközökre van szüksége az alsóbb világokba, és hát az egyéniség az eszköze, ez a lélek, a szellemlélek az eszköze a középső világokban, és a legalsóbb, a legsűrűbb világokban pedig az általában mindenki által ismert vagy ismerni vélt halandó személyiség. Tehát amikor arról fogunk beszélni, hogy lélek és magasabb én, erről beszélünk, erről a hármasról, illetve a személyiség, a kisbetűs én, az alsóbb én, pedig ez a bizonyos halandó rész. Na most, tisztánlátók ábrázolása szerint a kauzális test különböző állapotában, tehát ugye a kauzális test egészen a lélek születésétől kezdve, egészen a nagyon fejlett emberig a léleknek a lakóhelye. A kauzális test így néz ki. Egy fejletlen ember kauzális testét látjuk. Félreértés ne essék, ez nem a megszületése után van, tehát nem a legprimitívebb ember kauzális teste. Ez ugyanis egy teljes kauzális test. A novemberi előadás végén, csak ott már nem volt nagyon sok idő rá, de a diákon, illetve akkor is a kiadott anyagokon szó volt róla, hogy hát ugye léteznek ennél egyszerűbb, úgynevezett kosárfonatú kauzális testek is, meg olyan vonalasak is. Tehát ez egy teljes ember, de fejletlen. Fejletlen ember. Itt középen látható, mihez tartás végett a fizikai test körvonala. És hát mindent mondhatunk erről a kauzális testtől, csak azt nem, hogy teljes. Szóval ilyen fakó, valami kis színek vannak benne, itt ugye ez a sárga, ez már mindenképpen az értelem sárgája, na de hát itt van még hová fejlődni, ahhoz képest, hogy néz ki egy fejlett ember kauzális teste. Látható, tehát innen jut el idáig, minden lehetőség benne van, a fejletlen kauzális testben is, ugyanúgy, mint ahogy egyetlen kis makkocskában benne van egy csodálatos, hatalmas tölgyfa, de rejtve látensen. Hát ez a makkocska, és mondjuk ez a tölgyfa. Látható, hogy megtelt színekkel, látható, hogy ami dominál, az a tiszta értelem, ez a sárga, arany, sárga, a lila, tehát a spiritualitás. Különböző irányokba kifelé, úgymond, vagy fölfelé az istenséggel, az univerzummal, tehát határozott energia oda-vissza áramlás történik. Itt látjuk ezt az arany koronát, amit ha megnéznek bármely buddha szobor ábrázolást, akkor a fejtetőn ott van egy ilyen furcsa képződmény, ami nem haj, valami, tehát a korona csakra, ami kiteljesedve egy igazi koronát képvisel. Na most! Utolsó, ez az utolsó inkarnációm, mondják egyesek, lehet, vajon eljutottak-e már idáig a fejlett ember kauzális testéig, a tökéletes kommunikáció felé, kommunikációig az univerzummal, vajon kiteljesedette már a buddhai koronacsakra, vajon feltelte mindenhol színnel? Lehet. Rendben. Mit gondolnak, innen eljutni idáig hány élet lehet? Nem tudom. Én nem tudom, de úgy érzésből ez bizony több száz. Tényleg nem tudom, de tételezzük fel, hogy eljutott idáig valaki. Ez azt jelenti, hogy az utolsó inkarnációja, hogy befejezte mindent megtanult, amit emberként megtanulható? Hát megmutatnám a következő képet. Ez egy adeptusi beavatás előtt álló, tehát ez az utolsó beavatás, amikor az ember kilép az emberi fejlődésből, amikor a valóban megtanult mindent, ami emberként megtanulható. Nem nagyon látszik, de az arányokat, itt az ember fizikai teste. Vajon a fejlett ember kauzális testétől indulva hány életre van szükség ahhoz, hogy ide eljusson az ember? Nem tudom, de hogy nem egy. Abba egészen biztos vagyok. Valószínűleg még 10 is kevés. Noha a fejlődés exponenciális, ezt el kell ismerni, tehát egyre gyorsabban és egyre inkább kifejlődik. Hát aki le kell ülni az ilyen ember mellé egy kicsit, és csak ott ülni és érezni, mert akkor beül az ember a kauzális testébe, és hát egy adeptus esetén valószínűleg azt veszi észre, hogy nem tudja mitől, de kezdi egyre jobban érezni magát, és repülni, és hihetetlen energiákat érezni. Ha nem ezt érezzük, akkor lehet, hogy talán mégsem az utolsó inkarnációja ez valakinek. Na hát itt néhány dolgot beszéljük meg. A lélek, hol léleknek nevezem, hol nagybetűs énnek, egyéniségnek, ugye ezt most már értik, hogy ugyanarról van szó. Ugye azt mondtuk, hogy az a kezdeti fejletlen kauzális test, az lehetőségként önmagába hordozza egészen az adeptus kauzális testét is, makkocska és tölgyfa. No most, tehát benne szunnyad minden tulajdonság, de ennek az a módszere, ennek a kifejlesztésnek, hogy külső hatások, külső befolyások hatására telik fel az a szintelen buborék szerint, mint egy szappan buborék, egyre fényesebb, csillogóbb, ragyogóbb, magasztosabb kauzális testér, és ezekért a hatásokért neki kell utána mennie, és ezek a hatások az alsó világban, a fizikai világban, az asztrális világban, a mentális világban érhetik. Ezért ennek egyetlen eszköze van, ez az úgynevezett inkarnációk, tehát az újraszületések sorozata, hogy megszületik a fizikai világban emberként, ott összegyűjti a tapasztalatokat, majd ugye visszahúzódik önmagába, vagyis a lélek önmaga egy részét helyezi le az alsóbb síkokra. Ezt a, hogy pénzügyi befektetés, ezt majd, ha eljutunk odáig, akkor egy részletesebben be fogom mutatni, de tulajdonképpen el lehet úgy képzelni, hogy az embernek van valamennyi tőkéje, és a tőkéje egy részét befekteti, majd egy bizonyos idő után ezt visszavonja, és abban bízik, hogy a befektetése eredményt hozott, tehát hogy nyereséget hozott. Ha jól csinálja, akkor így van, ha nem jól csinálja, akkor esetleg nem biztos, hogy így van. Ezt egy picit részletesebben meg fogjuk nézni. Na most, korlátozások, a lélek soha nem képes tökéletesen kifejezni magát az alsóbb síkokon. Ezt is egy másik alkalommal már magyaráztam, hogy képzeljük el, hogy van egy gömb. Na most bármit csinálunk, ez egy háromdimenziós test, bármit csinálunk vele a kétdimenziós világban egy papír síkján, ezt a gömböt nem lehet, tehát nem tudja 100%-osan kifejezni magát, akárhogy rajzoljuk, az mindig csak egy kör lesz. Tehát egy egyel alacsonyabb dimenziójú világban a lényegének szinte teljes egészét elveszíti. Majdnem. Valami marad belőle, de azért nagy részét elveszíti. Na ugyanerről van szó, hogy a lélek, amint a saját síkjáról lejön és elkezd lehelyezni magát, ugyanilyen nagyon durva, nagyon erős korlátozásokon megy keresztül, és hát olyan szinten tudja kifejezni magát, amilyen szintet az a bizonyos világ, vagy azok a dimenziók megengednek. Na most, egy nagyon érdekes gondolat, ugye már a bevezetésnél elmondtam, hogy a lélek csak egy fizikai testtel rendelkezhet, de nagyon érdekes, hogy akárhány gondolatformát meglelkesíthet. mit is jelent ez valójában. Az, hogy hát lehet, hogy van önök között olyan is, aki még a mentális test tárgyalásával kapcsolatban itt volt azon az előadáson, amit a párom Adrián tartott a mennyország világairól, és ő akkor felrajzolta, hogy az ő mennyországa hogy fog kinézni, kik lesznek abban. Tehát amikor az ember eljut ebbe a deva chamberbe, a mentális világba, akkor tulajdonképpen gondolatformákat hoz létre azokról az emberekről, akiket szeretett. És azokkal veszi körbe a saját kis mennyországi világát. Kik ez? Nyilván nem az ellenségeivel, ugye? Tehát ez úgymond ennyire agyament senki nincs. Kik ezek? Több rokonok, barátok, akik esetleg olyan emberek is, tanítók, tehát azok, akiket őszintén szeret, tisztelt, stb. És amikor valaki, tehát egy lélek észreveszi, hogy róla egy gondolatforma készült ott a mennyei világban, akkor beköltözik abba, tehát belevetíti magát abba a gondolatformába, tehát valójában az ember a mennyországban tényleg azokkal az emberekkel van együtt, akiket szeret, mert a gondolatformát a lelkek megtöltik. Ennek ennek még az a változata is lehetséges, hogy innen a fizikai síkról hozunk létre ilyen gondolatformákat. Például egy kedves szerettünk meghalt, de mi még itt vagyunk, mégis nagyon sokszor szeretettel gondolunk rá, akkor létrehozunk róla egy ilyen gondolatformát, és ő az bizony, a lélek azt megtölti. Na most, hogyha valaki olyan életet élt, hogy sokan gondolnak rá szeretettel, akkor rengeteg ilyen gondolatforma készül róla, és a lélek ezeket mind-mind képes megtölteni, de fizikai testet csak egyet működtet. Na most, ugye ez a mondat szintén elég fontos, az ember, a fizikai ember, vagy a személyiség, ha úgy tetszik, azért kapja az életét, hogy a lélek előre haladjon, és ez az egyetlen fontos dolog. Ez az élet, a személyiség életének az értelme. Gyakran kérdezik, hogy mi az élet értelme, és ez. Tehát nem azért kapja a személyiség az életét, hogy boldog legyen, vagy sikeres legyen, vagy gazdag legyen, vagy mit tudom én mi legyen, szerelmes legyen, vagy ne legyen szerelmes, vagy bármi, hanem azért, hogy a lélek, aminek ő egy eszköze, ugye, kinek van lelke, vagy a léleknek van embere, hogy is van ez. Tehát az az értelme, ez az egyetlen fontos dolog, hogy a lélek fejlődjön, a befektetése haszonnal járjon. Semmi nem lehet az embernek jó, ami a léleknek nem jó. Tehát meg lehet próbálni, tudom én, harácsolással nagy vagyon gyűjteni, meg agyoncsapni valakit, és elvenni a pénzét, és ettől gazdagnak lenni, stb. Ezek látszólagos jó dolgok, csak az lehet jó az embernek, ami a léleknek is jó. Nagyon sok az évezredek során az ősi bölcsesség ezer és ezer hasonlatot alkalmazott erre, hogy hogyan képzeljük el a lélek és a halandó személyiség viszonyát. Az egyik ilyen hasonlat a tanulóknál az iskolai nap, hogy reggel fel kell az a bizonyos tanuló, felöltözik, és elmegy az iskolába, és ott az aznapra kiszabott leckét, órákat megkapja, esetleg délután folytatja a házi feladatírással, stb. Majd este levetkőzik, lefekszik az ágyba, alszik egyet, és következő nap kezdődik az egész előről. Ugyanez a tanuló nem más, mint a személyiség, amelyik reggel megszületik, elkezdi azokat az aznapra kiszabott leckéket elsajátítani, felel, meg dolgozatot ír, meg házi feladatot csinál, és aztán este szépen visszahúzódik, úgymond meghal, leveti a testeit, hogy majd következzen egy új nap. Nagyon lényeges, hogy a tanulásra fordított időt ebben a hasonlatban a tanulóra bízzák, tehát van, aki hamarabb elsajátítja a dolgokat, van, akinek több időre van szükség, minden esetre hát a tanuló maga dönt, de egy biztos, hogy ahhoz, hogy azok a fejlett ember kauzális teste, meg az adeptus kauzális teste kialakuljon, hát ahhoz bizony el kell sajátítani bizonyos leckéket. Szokták hasonlítani ugye a fáról lehulló levélhez is, tehát tavasszal megjelennek a rügyek, új élet keletkezik, kizöldül a fa, megjelennek a levelek, felveszik a széndioxidot, meg a napsugarait, és hát élettel töltik el a fa törzsét, és aztán eljön az ősz, amikor a levelek megsárgulnak, majd lehullanak, mint ahogy lehull a személyiség is, hogy egy pihenési időszak után újra kezdődjön más fa levelekkel az egész folyamat. Én nagyon szeretem ezt a gyöngyért lemerülő búvárnak a hasonlatát, ugyanis ebbe az is benne van, hogy a búvár lemerül a vízbe, tehát hogy leereszkedik, egy olyan közegbe, ami valójában nem a sajátja, lemegy, hogy értéket hozzon fel magával, és aztán, ha megtalálta a gyöngyöt, akkor visszajön, felhozza, és aztán ismét lemerül és felhozza. Szokták hasonlítani a földműveshez is, aki a földjén dolgozik a tavasztól őszig, ez is egy ilyen folyamat. És hát szokták a szerepét játszó színésznek is nevezni, ez egy nagyon, szintén rendkívül jó hasonlat, hogy a színésznek is el kell játszania minden szerepet. Minden előadás a színházba egy-egy élet. És igazából, hogy és van, amikor a színésznek hőszerelmest kell játszania, van, amikor gyilkost, meg gonosz embert, van, amikor mindenféle szerep létezik, és van, amikor esetleg főszerepet játszik a darabba, van, amikor csak mellékszereplő, és igazából az számít, hogy jól játszik-e, vagy nem jól játszik. Az, hogy valójában a színész az életben milyen ember, az nem is függ össze attól, hogy most éppen milyen szerepet játszik. Ez két teljesen különböző kérdés. Ugye azt mondtuk, hogy a személyiség valójában a léleknek egy töredéke, erre mindjárt fogunk látni ábrákat, egy kicsike része, és az egész lélekhez képest, ha azt valami, nem tudom, valami tömbnek, vagy képzeljük el, egy anyagmennyiségnek, ahhoz képest a földi emberben, a személyiségben körülbelül egy ezred része az, ami részt vesz. Ráadásul ez a legrosszabb egyezred része, az az egyezred része, ami a legközelebb van az alsó világokhoz. A magasztosabb részek azok ebben részt sem vesznek. Ennek következtében tulajdonképpen a személyiség semmit nem árul el a lélek valódi fejlettségéről. Szóval, ha úgy hozza a sors, a legnagyobb színésznek is időnként el kell játszani a gazember szerepét. Emberileg legnagyobb színészre gondoltam. Tehát az, hogy az előadásban milyen szerepet játszik, abból nem következik az, hogy ő a valóságban milyen ember. Egy nagyon kicsi rész az, ami szerepet játszik a tehát még ebből a fejletlen kauzális testből is. Szokták azt is mondani egy példaként, hogy képzeljék el azt, hogy a falba fúrunk egy lyukat, körülbelül egy ilyen újnyi vastagságú lyukat, és oda bedugjuk a kezünk, vagyis bedugjuk egy újunkat. Na most körülbelül úgy kell elképzelni az egész lélek, illetve a személyiségben lévő lélekrész viszonyát, mint az egész ember, amely az ujját beledugta a falba, és az az újban az a személyiségben lévő lélekrész az egészhez képest. Na most ez mutatja egyébként a korlátozást is, tehát hogy az az új ott a lyukba beszorulva mennyit tud tenni, ahhoz képest mennyit az ember tud tenni, mert körülbelül ez a viszony az, hogy az egész lélek, egész egyéniség mit képes megtenni, meg mit képes megtenni a személyiségbe lejött lélekrész. Ja, és nagyon gyakran előfordul az, fogjuk látni, hogy az lyukba bedugott új lélekrész semmi, próbál igazodni a lyuk falához, meg az ottani körülményekhez, és közben ő elfelejti azt, hogy része egy sokkal nagyobb és sokkal magasztosabb résznek, és azt hiszi, hogy ő a lélek. Itt jó néhány ilyen mítosz is felsorolható, ami ezt az egész folyamatot, tehát a lélek és a személyiség viszonyát jelzi. Ugye például a Narcissus, aki addig nézegette magát a tükörben, ugye az asztrális világban, amíg beleszeretett önmagába, és az Istenek Narcisszá változtatták, tehát oda kötötték a földhöz. Ez is az a folyamat, hogy elhitte magáról, hogy ő az, aki ott visszatükröződik, és ennek eredményeként hozzákötődik a világhoz, vagy a fizikai világhoz, vagy éppen Perszefóné, ezt is szerintem ismeri mindenki ezt a történetét, hogy Hádész levitte magával az alvilágba, értsd a személyiség világába, és bár az anyja Déméter addig járkált, amíg elérte, hogy végül is Perszefóné fél évet a felső világba tölthessen, és fél évet, de fél évre vissza kellett menni az alvilágba, és tehát hol fönt, hol lent. De még ide megemlítettem az indiai életrendszert, ami ugye arról szól, hogy az első 21 év arról szól, hogy az ember, mármint a fizikai ember tanul és felkészül az életre, a második 21 év arról szól, hogy családja van, és ellátja a családfői kötelezettséget, eltartja a családját. A harmadik 21 év az arról szól, hogy átadja a vagyonát a gyerekeinek, és ő maga visszavonul, és elkezd spirituális dolgokkal foglalkozni, meditálni, tanulmányozni a filozófiai irányzatokat, és esetleg a negyedik 21 év az pedig az, hogy teljesen visszavonul a világtól, és valódi szellemi dolgokkal kezd el foglalkozni. Ebből csak az látszik, hogy a személyiség életének a fontos pillanata valójában nem a születés és nem a halál, hanem az a, az életközép, a forduló, amikortól, tehát addig a leáradás, a kiáradás, majd onnantól kezdve visszahúzódás kezdődik, és ebbe az egész folyamatba például a halálnak szinte semmi jelentősége nincs. Na, hogy egy kicsit szemléltessem ezt a az folyamatot, ezt a lélek és befektetését, ugye azzal senkinek nem mondok újdonságot, hogy minden síkot, a létezés minden síkját hét alsíkra szoktuk bontani. Így van ez a fizikai világgal is, a legalsó alsík a szilárd anyagok világa, a folyadékok, gázok, éterikus anyagok, stb. Az asztrális világ esetén is az első alsík a legalsó, hát tulajdonképpen amit pokolnak neveznek, és a legmagasabb pedig az Elysium világa. Na, a mentális világa az annyiból különleges, hogy az négy alsó alsíkja, a konkrét gondolatok világa, a mentális test, ami még a személyiséghez tartozik, a három felső alsíkja pedig már a kauzalitás világa, a kauzális test világa, az elvont gondolatok világa. Itt ezt a három alsíkot látjuk, tehát a felső mentális világ, a kauzális testhez tartozó világ, három alsíkja, ugye a legmagasabb, a középső, illetve ezen belül a legalacsonyabb alsík, és a lelket elképzelhetjük úgy, mint egy ilyen tölcsér szerűség, tehát a legszélesebb a szája, vagy a tölcsér az első alsíkon, keskenyebb, tehát összefelé jön a második alsíkon, és a harmadikon pedig a legkeskenyebb, illetve itt összefut. Na most ugye ezt már említettük, hogy a lélek önmaga egy részét helyezi le az alsó alsíkokra. Na most nem akarom önmagamat ismételni. Számtalanszor volt ezekről a folyamatokról szó, amikor az asztrális testről beszéltünk, amikor a mentális testről beszéltünk, hogy ezeknek az anyaga valamelyest összekeveredik egymással. A lehelyezett, ugye a lyukba bedugott új, az a lehelyezett anyag is összekeveredik az adott világnak a, tehát az alsíkok anyagával. Na most az emberek óriási többségénél semmilyen aktivitás nincs még a második és a harmadik alsíkon. Az első és a második alsíkon, vélhetően ez alól, hát lehet, hogy mi sem vagyunk kivételek. És igazából csak a harmadik alsík anyagából helyeződik le valamennyi a személyiségbe. Azt mondja, hogy a fejletlen embernél a harmadik alsíknak is csak egy talán 1%-a az, ami aktív, ami képes arra, hogy lehelyeződjön a személyiségbe. Az okkultizmus tanulóinál talán már megjelenik valamennyi ebből a lehelyezett anyagból a második alsík anyagában is, és majd akkor, amikor láttuk ugye az adeptus kauzális testet, akkor áll elő az az állapot, hogy ez a teljes lélekanyag teljesen felébred, és bármennyi lehelyezhető belőle, de akkor már abszolút az dominál. Na most, miután a lélek félig alszik, hát jó esetben félig, szóval szinte teljesen szendereg vagy alszik, rendkívül gyenge és tökéletlen irányítást tud adni annak a kicsi résznek, amit önmagából le tudott tenni a személyiségbe. És ugye nagyon érdekes dolog történik, hogy az a kis rész összekeveredik az asztrális anyaggal, meg a mentális anyaggal, és hát azon keresztül éli az életét a személyiség, tehát azt kapja állandóan az impulzusokat, és az alvó, félig alvó, vagy szendergő nagy lélektömeghez képest, hát mindenképpen az egy aktív, fürge, mozgékony, hiszen onnan ott jönnek a heves tapasztalások, és szinte teljesen természetes, hogy mindenki átmegy azon a fázison, hogy ez a kis lehelyezett rész egésznek gondolja magát, hogy ő az egész. Persze, hiszen szinte semmi kapcsolata nincs az alvó felfelé, fenti résszel, viszont a lenti résszel ott történnek a dolgok. És hát igazából, ha ezzel azonosítja magát az asztrális és mentális anyaggal, akkor ellenáll a többi nem keveredő anyagnak. Na most ezt körülbelül egy példával úgy lehetne elképzelni, ezt a tölcsér alját, hogy mint egy test, tehát egy ember, fizikai embernek a teste. Ez az a rész, ami nem is helyeződik le, ez a zöm. Van a kar, ugye? Ez lehelyeződik, de ez nem keveredik össze, nem keveredik be az asztrális és mentális anyagba, és van a kéz fej, ami összekeveredik, és ami a személyiségnek az úgynevezett lelki irányítást megadja. Tehát a test nem helyeződik le, a kar igen, de nem keveredik, és a kéz lehelyeződik és keveredik is. Ugye az egész folyamatnak az a célja, hogy végül a kéz markolja meg erősen az adott síknak az anyagát, tanulja meg azt uralni, irányítani, de közben kapjon irányítást a testtől a karon keresztül, tehát egy ilyen oda-vissza áramlás legyen. Hát ez lenne ugye az ideális eset, ugyanis hát ez a bizonyos kéz, ez a tapasztalások hatására valóban növekedhet és növekedik is méretben is, meg erőben is, de az nem mindig történik meg, hogy ez visszafelé is, tehát áramlik, tehát hogy ez az áramlás folyamatos, hanem önállósítja magát, és ugye gondolja azt, hogy ő a teljesén. Na most, hogyha ez a teljes bekeveredés, tehát amikor önállósítja magát, és elfeledkezik arról, hogy ő egy karon keresztül része egy testnek, ha ez a teljes összekeveredés a mentális anyaggal történik, ugye ez a konkrét gondolatok világa, akkor egy teljesen materialista embert kapunk, szkeptikus, stb. Tehát gyakorlatilag tárgyilagos, nagyon gyakran brilliáns tudással rendelkezik, bizonyára mindenki ismeri ilyeneket. Tehát nagyon értelmes, de valójában kőszívű, hát most hogy lehetne ezt fogalmazni? Nyilván a spiritualitás nem érdekli, hiszen ő materialista, az isteni szeretet, meg áldozat, meg ilyesmi, hát minek, szóval, hát egyszer élünk, tehát abszolút egy ilyen tárgyilagosan az áldozat törvénye, tehát ezek mind-mind kívül esnek a gondolkodás módján, és hát köztünk szólva, ennek következtében az élete a lélek szempontjából teljes kudarc, mert semmit nem tud magával vinni, amitől a kauzális test bizonyos területe színesedhet, teljesebbé válhat, kiteljesedhet. Abban az esetben, ha ez a keveredés, ez a kis lélek rész keveredése az asztrális anyaggal történik meg, hát akkor pedig egy abszolút önző, érzéki, saját kielégülésére gondoló, saját szenvedélyeinek élő emberrel találkozunk, akinek egyébként tehát ennek a személyiségnek az élete ugyanúgy a lélek szempontjából teljes kudarc. Egyébként köztünk szólva el tud képzelni olyan befektetést, pénzügyi befektetést, ami éppen nem hoz semmit. Hát hogyne? Hogyne? És az még annyira nem is rossz eset. Igen, azért kell ilyen rengeteg élet, mert bizony van közötte jó néhány olyan, ami nem hoz befektetést. Na most szintén egy viszonylag fontos mondat, hogy minden földi élet egy lehetőség, aminek elmulasztása, tehát ha valaki nem él a lehetőséggel, akadályt és késlekedést jelent a következő testetöltésben, vagyis ez ténylegesen egy bukást jelent, ami nem végleges, tehát nem azt jelenti, hogy a tanulót eltávolítják az iskolából, nem, fog kapni újabb lehetőséget, csak a lélek fejlődése, ami ugye az elsődleges cél, késlekedik, és hát természetesen a karma működik. Tehát egyre nehezebb körülmények közé. Minél több elszalasztott lehetőség lustaság miatt, mint a diák, hogy hát tanuljak, ne tanuljak, igazából muszáj nekem tanulni. A karma törvényei majd megmutatják, hogy muszáj, de egyre nehezebbé válik az élet, és ha valaki azt mondja, hogy hú, de kutya körülmények között élek itt, akkor nem biztos, hogy azért volt, mert a lelkem már olyan fejlett, hogy ezt vállalta, hanem néhány lehetőséget nagyon elszúrtam. Ugye azt mondja, hogy van bizonyos veszteség is, ami a korai időszakokban elkerülhetetlen. Hát ugye erre szokták mai kifejezéssel, ugye ezt úgy szokták mondani, hogy a befektetés portfóliója, tehát hogy befektetünk valamennyit, és akkor ebbe is, meg abba is, meg amabba is, tehát összeállítunk egy portfóliót, és ha jól csináltuk, akkor tehát törvényszerűen van olyan, hogy van, amin bukunk, de máson megnyerünk, és összességében azért jó lenne, ha úgy jönnénk ki, hogy többet nyernénk, mint buknánk, de szinte elkerülhetetlen, tehát ez azt jelenti, hogy nem lehet minden, mondjuk az asztális meg mentális világba lehelyezett anyagot visszahozni, mert annyira összekeveredett, itt példaként az asztrális árnyékot említettem meg, erre hagyj ne térjek rá, az asztrális testnél meg lehet nézni, hogy mi is az az asztrális árnyék. Na most, nagyon lényeges mondat, eltekintve a kifejezetten és szándékosan gonosz életektől, összességében ez a portfólió mégis működik, mert a kisebb a veszteség, mint a nyereség, tehát általában az ember mindenképpen pozitív hozadékkal teljesíti, tehát a személyiség pozitív hozadékkal teljesíti az életét. Na most az élet szakasz végén, ugye ez a lehelyezett, a kézkar test visszahúzódnak, és fontos elképzelni, hogy a tapasztalatok szétoszlanak a lélek teljes anyagába. Amikor a csoportlelkekről beszéltünk, és beszéltünk arról, hogy mondjuk egy állati egyed, egy kutya, lehet, hogy óriási tapasztalatokat gyűjtött be és tanult, de amikor vége az életének, elpusztul, és visszajut az ő összes összegyűjtött tapasztalata, ugye ezt a vödörvíz meg pohárvíz hasonlattal mondtuk, hogy akkor az visszaömlik az egész vödörbe, és akármennyire piros megpirosodott az a színtelen víz az élete alatt, amikor a visszaöntjük az egész vödör vagy hordó színtelen vízbe, hát akkor abból a sok pirosból valami halvány rózsaszínes árnyalat lesz, tehát eloszlik az egészbe. Tehát amit a kézbe gyűjtött meg esetleg a kar, akármennyire is úgy érzi valaki, hogy fú, most aztán ebbe az életembe olyan spirituális voltam, és mindent megtanultam, és lehet, hogy tényleg, de amikor visszakerül az egészbe, akkor alig látszik meg a teljes kauzális testen, mert szétoszlik az egész, és megint vissza kell jönni, még visszavinni, hogy végül az egész ilyen szép színessé váljon. Itt ez az ábra ezt a részt mutatja, hogy a normális esetben van egy kicsi veszteség, de van egy gyarapodás, és ugye több a gyarapodás, mint a veszteség. Na most, előfordul az, hogy a kéz túlságosan megerősödik a karhoz képest, tehát ezt mondtam, hogy amikor elkezd önálló életet élni, és nem figyel rá tehát úgy gondolja magáról, hogy ő az én, és hát ilyenkor ez a csatorna elvékonyodik, megbénul, és a kéz önállósítja magát, ezt úgy lehet elképzelni, minthogyha amputálnák a csuklóba a kézfejet, és hát nyilván a kézfej az egy ideig életképes, ebből kicsit sántít a hasonlat, elnézést kérek. De ezekben az esetekben, tehát ez egy abnormális eset, amikor különösen önző életet él valaki, minden esetre ilyen esetben annyi kommunikáció azért fennmarad a karon keresztül, hogy a személyiség életbetartásához biztosítja az energiaáramlást. Ezek azok az esetek, amikor még az utolsó pillanatban is friss élet áradhat a személyiségbe. Tényleg az utolsó pillanatban, nem tudom, olvastak-e vagy olyan történetet, vagy olyan, láttak olyan filmet, hogy valaki már a halálos ágyán fekszik, és akkor egyszer csak papot hív, és gyónni akar, és rádöbben arra, hogy hát ez nagyon elszúrt dolgokat. Tehát még ebben a pillanatban is történhet olyan egy felismerés, hogy nem így kellett volna. Tehát valamilyen sok hatására, vagy erőfeszítés hatására, vagy éppen olyan történik, hogy mondjuk egy szülőnek meghal a gyereke, szintén egy ilyen sok helyzet, és akkor ez ráébreszti arra, hogy nem így kellett volna, vagy tehát, hogy teljesen elrontja az életét, és ilyenkor ennek a hatására ez a lélek visszaszerzi a lehelyezett, tehát önállósodott rész egy részét. Ezzel együtt, tehát nagyon jó dolog, hogyha valaki a halálos ágyán papot hív, őszintén, tehát azért, mert úgy érzi, nem ilyen megjátszásból, de akkor is összességében ez az élet elvesztegetett, mert legfeljebb nincs komolyabb vesztesége, az utolsó pillanatban a veszteséget sikerült kinullázni, de nincs nyereség. Na most itt két egészen különleges eset látható. Erre az van, hogy a fekete mágia eredménye. Ezt túlságosan nem szeretném részletezni, a könyvben leírja, hogy a fekete mágiának milyen változatai vannak, és azok hogy működnek. A lényeg az, hogy ilyenkor a személyiség, tehát a lenti ember hatalmába keríti az egész kart, tehát a teljes lehelyezett mentális, a teljes lehelyezett lélek részt, a kart és a kezet, és elszakítja a testtől. Ez csak szándékos, kitartó gonoszsággal fekete mágiával érhető el. Ilyenkor a lélek gyakorlatilag a teljes befektethető tőkéjét elveszíti, tehát nem ugye látható, hogy azért itt a lélek nagy része megmarad, csak a befektethető tőke veszik el, és nem marad annyi, hogy egy következő életre ugyanilyen szinten születhessen meg, valami olyan körülményeket keresnek a karma urai, hogy az a picike-picike megmaradt kis befektethető lélekrész még, tehát annak megfelelő fizikai formát, hát ezt tipikusan valami primitív törzsben találhatja meg, ha egyáltalán létezik még a Földön olyan primitív körülmény, hogy oda megszülethet. Ha nem, akkor bizony várnia kell egy következő bolygói, hogy átköltözik az élet egy másik bolygóra, vagy éppen körbejár, tehát egy újabb körbe. Ami maradt, ami leszakadt, tehát a személyiség plusz a magával ragadott kauzális test rész, ez az a bizonyos, amit a kauzális testről szóló előadásban ezekről a lényekről úgy az olyanokat soroltam fel, mint vámpír, vérfarkas. Blavatsky ezt összefoglalóan Avicinek nevezi, tehát a lélek nélküli, mert hát a lélekkel megszakadt a ténylegesen a kapcsolat, és hát ezek a titokzatos bizonyos 8. birodalomba kerülnek, tehát ki kerülnek ebből a rendszerből, a földfejlődési rendszeréből valahová. Valószínűleg ez a fizikailag a naprendszer határai környékén van, de mindenképpen elkerülnek ebből a rendszerből, és ott egy felbomlás vár rá. Elvileg létezik olyan szélsőséges eset is, hogy teljesen elszakad a léleknek, tehát a harmadik alsíkon levő része a felsőbbektől, és a kauzális test ilyenkor teljesen széttörik. Ez az a elvi szituáció, amikor a maradék nem tud tovább emberként megszületni, de egy nagyon lényeges megjegyzés, hogy nincs arra bizonyíték, hogy ilyen valaha is megtörtént. Tehát elvi lehetősége megvan az, hogy az ember annyira visszaesik, hogy visszazuhan az állati birodalomba, és legalább egy lánckorszak kell hozzá, ezt most hagyd ne magyarázzam, de évmilliárdok, tehát sok évmilliárd, hogy visszajusson az emberi világba, de még ilyenkor is megmarad a passzív lélek rész, mint az isteni szikra, mint a monád eszköze. Na most néhány megjegyzés, vagy ilyen mondat a lélek és a személyiség kapcsolatáról. Ugye ezt egyszer elmagyaráztuk már, hogy ez a bizonyos ezüst fonál létezik, ezt Antakarana néven nevezik, és ezt úgy lehet talán elképzelni, mint egy gyöngyfüzért, tehát egy fonálra felfűzött gyöngyöket, és ezek a gyöngyök a különböző testek, tehát fizikai test, asztrális test, mentális test, stb. És maga a fonál az, ami az energiaáramlást biztosítja, és a halál, a fizikai halál az nem más, mint a két utolsó gyöngyszem között elszakad a fonál, onnan nincs visszatérés, és az asztrális halál, amikor az asztrális és a mentális test között elszakad ez a bizonyos Antakarana, ez egy híd, csatorna, és hát bizony a lélek is ezen keresztül, valójában ez a kar annak felel meg az előző példába, ezen keresztül kommunikál. Na most a fizikai testben ennek a léleknek a központja a szív. Ez egy nagyon érdekes gondolat, és ezt szintén egy Müller Pétertől lopott példával hagy bizonyítsam be. Nem tudom, hogy szoktak-e önök, mikor lelkesek gesztikulálni. És akkor magyaráznak, és hogy mutatják közben azt, hogy hát én úgy gondolom, azt mondja, hogy én, akkor hova mutat? Ide, a szívre. Ez egy totál automatikus, kimutatja, hogy én. Hát, hogyha azt akarom mondani, hogy én marha, akkor így. De ha azt akarom, hogy én, akkor automatikusan ide teszi a kezét a gesztikuláció közbe. Tehát erről szólnak azok a dolgok, amik a kishercegbe is segítsenek. Ugye jól csak a szívével lát az ember. Tehát a szív a lélek központja a fizikai testben. És erről szól minden, amikor, hogy tanuljunk meg a szívünkkel látni, tanuljuk meg a tudatunkat a szívbe összpontosítani, vagyis ekkor teremtünk kapcsolatot mi a lélekkel, aminek mi ugye egy eszközei vagyunk. Na most ugye vannak végletek, az egyik az, hogy a fejletlen embernek semmilyen kapcsolata nincs ezzel az énnel, a beavatottnál teljes a kommunikáció, és hát a két véglet között ugye millió variációs lehetőség van. Ez abszolút egyedi minden embernél, hogy éppen hol tart ezen az úton. Ugye a lényeg az, hogy innen nézve a feladatunk az, hogy az én és a személyiség közötti kapcsolatot próbáljunk meg erősíteni, és egy picit igen, tehát ha innen törekedünk arra, hogy ezt a kapcsolatot erősítjük, azáltal válik a személyiség egyre inkább engedelmes és alkalmas eszközévé az énnek. Közben azért hallgattam el, mert beleolvastam a következő pontokba. Nagyon érdekes, hogy ezt az ént a tisztánlátók, akik a kauzális látással is rendelkeznek, azt mondják, és én ezt nem tudom ellenőrizni, csak azt mondják, hogy ez a fizikai testben egy ilyen aprócska arany emberként jelenik meg, tehát úgy szokták rajzolni, vagy szokták ezt a tudat csillagának is nevezni egy misztikus elnevezéssel, és ezt az apró aranyemberkét az ember, mármint a személyiség, bármelyik a hét csakra közül bármelyikben tarthatja, én nem fogalmam nincs, hogy vajon melyikbe tarthatom, nézegettem a tükörbe magam, de sehol nem láttam, de lehet, hogy nekem nincs is ilyen tudatcsillagám. Azt mondják, hogy ez igazából a sugártól függ, hogy melyik sugárhoz tart, ki melyik sugárhoz tartozik, de hogy az ötödik gyökérfaj, vagyis mi, a úgymond fehér ember, az jellemzően az agyban szereti tartani, az agyalapi mirigy mellett, vagy ahhoz rögzítve ezt a bizonyos én tudat csillagát, vagy ezt az arany emberkét. Ugorjunk egy picit, mert az idő elszalad. Na most egy nagyon érdekes gondolat az, hogy a legtöbb embernél állandó feszültség van az asztális és a mentális test között. Ugye ismerjük ezt, hogy mást akar más mond az ész, más mond a szív, mármint az érzelmeink, és ráadásul ezek közül az egyik sincs összhangban a felsőbénnel, vagyis a lélekkel. Na most a lélek honnan kap információt? Hát abból a kis lehelyezett darabkából, ami megbeszéltük, hogy egyébként a legkevésbé, tehát a legalsóbb része, a legkevésbé fejlett része, és hát az meg csak a személyiségen keresztül érkező impulzusokból kap, tehát egy ilyen óriási káosz, szerűség, hogy az asztális, tehát az érzelmei ezt mondják, a gondolatai azt mondják, és nagyon gyakran megtörténik az, hogy ez a bizonyos felsőbbén egyszerűen nem érti, hogy mi ez a káosz, meg hogy vannak ezek, amik jönnek. És egyszerűen elfordul az egésztől, hogy nem érdekel tovább, kivárom a devacsánt. Vagyis majd kivárom, amíg meghal, kipotyognak belőle a felesleges dolgok, kipotyognak belőle a felesleges asztrális dolgok, amíg átjut az egészen, és egyszerűen kivárom azt, amíg visszajut a mennyországba, ahol immár felismerhetően majd ott lesz az eszenciába, és kivonom belőle. Tehát amikor azt, hogy ezt csinálja velem a felső bénem meg, szóval gyakran úgy járunk, hogy na jó, majd éld végig az életedet, halljál meg, aztán majd akkor meglátjuk, hogy mire jutottál. Na most egy másik megjegyzés, hogy szerintem ilyet mindenki tudna a saját életéből is mondani, hogy időnként az ember kap egy impulzust fentről. Hirtelen történik vele valami, ami megmagyarázhatatlan, ami valami hirtelen, mintha energialökés lenne, hirtelen, mintha eddig materialista volt, velem megtörtént, és akkor egyik pillanatról a másikra olyan impulzusok, ami, hogy te Jézus Mária, itt valami ki kell dobni. Tehát az ember hirtelen megváltozik. Látszólag nincs neki értelmes oka, hogy miért. És gyakorlatilag ezek az impulzusok, ugye a karon keresztül valamilyen ok miatt, általán kevéssé ismert ok miatt azt szoktuk rá mondani, hogy most jött el az ideje, de hát ugye ez elég sekélyes magyarázat. Hát most jött el az ideje, megkap valamilyen impulzust, és fenekestől felfordul az élete. Hát ezek azok, amelyek szinte mindenkinek az életében megjelennek. Na, tökéletes állapotában, tökéletes fejlettség esetén ez folyamatos, ez az állapot, hogy fentről és oda-vissza kommunikációs jellegű. Ezzel megint csak meg tudjuk ítélni magunkat, hogy vajon hol tartunk, hogy folyamatos-e már ez a kommunikációnk. Na most, egy fontos pont, a meditáció az egyik módja az én érdeklődésének a felkeltésére. Tehát ha sikerül felkelteni az én érdeklődését, tehát nem elfordul, nem kivárja, hogy majd a devacsámba kiszűröm belőled, ami használható, addig meg úgyis kipotyog a szemét. Tehát ha fel akarjuk kelteni ezt az érdeklődést és ezt a folyamatos energia áramlást, aminek segítségével egyre inkább kiszolgálói tudunk válni az énnek, akkor erre az egyik módszer az a meditáció. De ugye nem az a cél, hogy az ént húzzuk le, hanem mi szeretnénk, a személyiség szeretne felemelkedni ehhez. Az egyik a tudatos meditáció, és a másik a spirituális tanulmányozás, tehát amikor ilyen dolgokkal foglalkozunk és gyötörjük az agyunkat, tehát a kauzális, az elvont gondolatok világának, a kauzális gondolkodásnak az erősítése, ilyen könyvek olvasása, más komoly könyvek olvasása. Az egyik, tehát ez a két módszer van arra, hogy ezt a csatornát, ami időnként bevillan mindenki életébe, ezt a csatornát megnyitni és folyamatosan nyitva tartani az egyéniség és a személyiség között. Az átlag ember esetében ez a csatorna el van dugulva. Itt időnként ilyen különleges alkalmak törhetik át ezt a dugulást. Itt az egyik példája az, amikor valaki megtér. Biztos láttak már ilyet, hogy hirtelen valamilyen energia hatására. De egy tipikus esete például az, amikor valaki a klinikai halál állapotába kerül, és onnan visszajöve egy teljesen más ember jön vissza, és egy teljesen más életet kezd el élni, és ez nem biztos, hogy arról, hogy leszokik a cigarettáról, hanem az egész élet értékelése, az értékrendje megváltozik. Tehát ezek az olyan löketek, amelyek ez a dugulást el tehát kitisztíthatják. Na most három módszer soroltam itt fel az én fejlődésére. Három nem is annyira módszer, mint út. Tehát amiért az ember itt lent tudatosan tehet, amely irányba elindulhat. Ugye az egyik ez a bizonyos tudós és filozófus útja, amelynek a során, tehát még egyszer szándékosan gyötri magát és fejleszti a kauzális gondolkodását, az elvont gondolkodását és filozófiai problémákon töpreng, vagy éppen spirituális dolgokon. Tehát ez mindenképpen ezt a csatornát fejleszt. Ilyenkor ez a bizonyos buddhikus, tehát az egységtudat, vagy az intuíció, ez majd egy későbbi korban fog tovább fejlődni. A másik ennek a fordítottja, amikor kifejezetten a felső érzelmek, tehát a tiszta érzelmek, a tiszta önzetlen szeretet, amely során nem biztos, hogy Nobel-díjas, de szóval tényleg ilyenkor kisebb közhelyszerűen meghalt, de gondoljanak például egy Teréz anyára, aki lehet, hogy nem a valahaért legnagyobb teológus, teoretikus volt, ő ezt a másik utat követte, de hogy eredményes volt, az egészen biztos, és majd a kauzális test valamikor hozzá fog fejlődni. A harmadik, az, bár felsoroltam azzal a megjegyzéssel, hogy ezt abszolút nincs kivizsgálva, ezt nem is értjük, hogy van úgy, hogy ezen akár léphetünk is tovább. Na most nagyon érdekes, hogy néha az én annyira el van foglalva a saját síkján levő dolgokkal, tehát ugye azért vannak a saját síkján különböző tevékenységei, például az, hogy megtölti azokat a gondolatformákat, és ezen kívül csoda tudja, hogy még mi, hogy egyszerűen elfeledkezik erről a személyiségről, és egyszerűen nem küld le elég energiát a személyiségnek, és ilyenkor a személyiség úgy szól vissza, hogy elkövet valami baklövést, amivel fájdalmat okoz, és felhívja magára a figyelmet. Szóval volt már olyan, hogy valami olyan hirtelen, valami olyan baklövést követett el, hogy egyszerűen nem érthető, hogy mitől. Szóval gondoljanak bele, mitől, milyen a múlt héten is volt olyan, hogy talán a múlt héten volt, hogy a Miskolc mellett egy busz az árokba borult, és hogy a sofőr az a 1 millió kilométert vezetett balesetmentesen, és szóval annál jobb sofőr nem volt, és új volt a busz, és stb. Stb. Tehát egyszerűen érthetetlen, hogy egyszer csak az a sofőr egy pillanatra kihagyott, és borult, és emberek sérültek meg, és ugye őrizetbe vették, letartóztatás, mert sérüléseket okozott, és az egész szituáció érthetetlen. Na, valami hasonlóra gondolok, amikor az, hogy a személyiség valami megmagyarázhatatlan baklövést követ el, aminek nincs logikus magyarázata. Nagyon gyakran ez semmi más, mint hogy a személy megpróbálja magára felhívni az én figyelmét. No most nagyon lényeg, ha látják, akkor itt már csak ilyen példákat sorolok, mint érdekességeket, és talán mindenki talál benne saját maga számára érdekes pontokat, hogy például egy különleges munka befejezése után, tehát ami egy nagyon komoly erőfeszítést igényel, mondjuk egy egyetemi vizsga, vagy éppen egy előadás, vagy a munkahelyén valami, amikor úgy utólag visszagondol, vagy úristen, ezt én hogy tudtam megcsinálni, szóval ez mintha valami plusz energia jött volna, és sokkal többet tudtam kihozni magamból, mint amiről egyáltalán tudtam, hogy bennem van. Na most ez tipikusan az, amikor a felsőjén beszáll, mert fontosnak ítéli azt a tevékenységet, és energiát biztosít hozzá. Vége a munkának, befejeződött az a tevékenység, és akkor az én is ismét visszahúzódik, elviszi az energiáját, és a személyiségnek csak egy ilyen fásultság érzése marad, hogy így teljesen, mint a Luffy, hogy így teljesen leenged. Nem tudom, az szerintem mindenki érezte már, hogy valamilyen komoly szellemi erőfeszítés után egy ilyen fajta fásultság. Hát mitől vagyok fáradt, hiszen esetleg még hogyha zsákokat kellett volna hordanom, akkor az érthető lenne, de hát igazából mégis egy olyan fizikai fáradtság uralkodik el a testen. Ez tipikusan egy ilyen felsőjén-alsójén kapcsolat. Na most, igen, hát ezek végül is többé-kevésbé már ismétlések, hogyha szeretnénk az én figyelmét magunkra fordítani, akkor olyan tevékenységet kell felvállalni, ami a személyiséget hasznossá és kívánatossá teszi az én számára, és hát ismét itt ez, hogy a gondolatoknak egy jelentős részét, ez úgymond felfelé, tehát az elmond gondolatok világa felé irányítani, tehát soha nem értelmetlen az, hogy olyan dolgokat tanulmányozzon, vagy töprengjen az ember, ami esetleg újak és kifejezetten a kauzális testet tehát a kauzális testre jellemzők. Igen, hát ez is egy nagyon érdekes része vagy mozzanata a kérdésnek. Tehát, hogy az én az tisztában van vele, tudja, hogy a fejlődése, a nyeresége csak azáltal szerezhető meg, hogy tehát befektet lehelyezi egy részét, és onnan az alsó világokból tudja megszerezni ezeket a tapasztalásokat, ismereteket, és ha tetszik neki, ha nem, bizonyos időt szentelnie kellene a személyiségre. Most ez gyakran nem vonzó, mert hogyha lenéz, ugye akkor mit lát, hogy milyen a személyisége? Hát fizikai test, hát esetleg alkohollal tele, meg gyógyszerekkel tele, meg mit tök koffeinnel tele, just sem mondom a nikotint. Tehát az minden csak nem vonzó. Hogy néz ki az asztrális test? Hát igen. Szóval csupa magasztos érzelem. És a mentális mind töpreng, ugye? Hogy lehetne több pénzhez jutni. Szóval van, amikor igen, van olyan, amikor a felsőjén úgy dönt, hogy oké, hogy egyszer ezt a komoly erőfeszítést rá kell fordítani a személyiségre, de az most, ez nem most lesz. Szóval ez reménytelen. Ez nem. Hát annyira azért nem sietek, majd egy másik, egy következő testetöltésre. Hát hát ha majd akkor azért kicsit fogékonyabbak lesznek, a, én tudom én, hát ha akkor éppen alkoholtilalom lesz, és akkor nem lehet alkohollal teli, vagy éppen nem lehet, kimegy a kávé a divatból, stb. És ilyenkor egyszerűen, tényleg egyszerűen csak félrefordul, és azt mondja, hogy hát na jó, én ezzel nem foglalkozom. Ezt már egyszer mondtuk, hogy a személyiség állapotából lehetetlen megítélni azt, hogy az egész én, az egész lélek hol tart. Egy óriási nagy tévedés, amikor ugye ránézünk egy másik emberre, és akkor úgy behelyezzük a magunkhoz képest, hogy ő, tudom én, iskolázatlanabb, vagy ilyen, vagy olyan, vagy amolyan, és akkor úgy, hát ehhez az emberhez képest azért én fejlettebb vagyok, tehát itt tartok, meg ott tartok, lehetetlen megmondani. Tehát ennyi, és ez a szerénységet lehet ezzel megtanulni. Jó, ahogy mondtam, itt szinte van itt még néhány slide, nem, tényleg nem akarnám tovább az időt húzni, talán eljutott mindenkihez a meghívó erre a kis beszélgetésre, ami szokás szerint a lakásunkon mához egy hétre lesz, akár azon is elő lehet hozni ezeket a még kihagyott témákat, és mondom, igazából nem veszítenek semmit azzal, ha én itt most pontot teszek a végére, mert minden benne van ebben a könyvben, ebből a könyvből írtam ki ezeket a mondatokat is, és a továbbiakat is. Ennyi volt talán mára. Én megköszönöm a figyelmüket, és esetleg, ha már is akad valami kérdésük, akkor még egy kicsi idő van erre. De akinek mennie kell, azt természetesen megértjük, hogyha ha siet. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Egy-két kérdés, akkor tessék nyugodtan akár most is föltenni. 8 óráig még a terem a miénk, úgyhogy semmi gond. Minden ennyire érthető volt.
Gyakorlatilag ez önmagában egy külön előadás, és ezt mondtam, hogy ez volt novemberben, tehát amikor végigmentünk azon, hogy hogyan alakul, tehát az élet birodalmai, hogyan járják végig a különböző elementálokat, majd ásvány az ásványból, növény a növényből, állat, és a végén a csoportlélek, ahogy egyre szűkül, egyre kevesebb egyet tartozik hozzá, és ha eléri ezt az állat azt a bizonyos megfelelő szintet, akkor igazából föntről ez a bizonyos isteni szikra egyszerre csak levillan, és onnantól kezdve beszélhetünk, tehát az állatnak soha nincs kauzális teste, és amikor ez az isteni szikra levillan ez a monád, és megteremti magának ezt az egyéniség három csillagát, igazából akkor születik meg az ember, aki azért különleges lény, mert a létezés mind a hét síkján megvan a tudatának az összetevője, egészen az istenitől a legalsó fizikaiig. Ezt gyakorlatilag ez viszont hát ez is a kauzális testben van benne, jut eszembe, tehát ez nagyon részletesen leírja ez a folyamat is.
estének?
Hozzászoktam már, hogy lehet, hogy emészteni kell. Hát, hogyha nincs, akkor megköszönnünk a figyelmüket, és akit érdekel a téma, egy hét múlva találkozunk, aki pedig a következő előadásunk...
Március 17-én.
Hát akkor pontosan 4 hét múlva, március 17-én ugyanitt...
A tudatosság a mindennapi életben, és Irén, itt a mi előadás sorozatunkban egy új előadót fogunk üdvözölni, és ő fog megpróbálni néhány gondolatot a saját tapasztalataiból ismertetni. Most sajnos nincsen itt, mert tanfolyama van, és